A Mercedes négyszeres világbajnoka, a brit Lewis Hamilton nagy fölénnyel nyerte meg a Formula 1-es spanyol nagydíjat, csapattársa a finn Valtteri Bottas és a Red Bull holland versenyzője Max Verstappen előtt. Hamilton előnye az összetettben 17 pontra nőtt a Ferrari német versenyzőjével Sebastian Vettellel szemben, aki a negyedik helyen ért célba Barcelonában. A szezon ötödik versenyéről Weber Gábor szakkommentátorral beszélgettünk.
Én éreztem azt a Mercedes-en Melbourne óta, hogy erőből is ott vannak, ahol egyébként mondjuk a téli tesztek alakít is látszottak, vagy ahol például a biztonsági autós virtuális biztonsági autós fázisig Melbourne-ben tartottak, aztán azóta, mint a elvesztettek volna a fonalat, meg olyan típusú pályák is jöttek, ahol nem is nagyon tudtak kidomborítani talán az idei autónak minden jó tulajdonságát, viszont itt most Barcelonában azt gondolom, hogy egyrészt minden adatuk rendelkezésre állt, többek között a téli tesztek alapján, és ennek segítségével font ki, ami az alap. És is ebben az évben, hogy a Mercedesnek összességében mégiscsak valamivel talán gyorsabb az autója, mint a Ferrari-é, ha minden klappol, ezen a hétvégén is minden klappolt. A másik jó kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy vajon a Mercedesnek csak olyan pályákon van ez össze majd, ahol minden tökéletesen sikerül az első pénteki szabad edzésektől kezdve, és tulajdonképpen azonnal jó beállításokon vannak, és minden tökéletes az autó alap platformjával kapcsolatban. Ilyen nem nagyon lesz, tehát ez így most Barcelonában maximalizálni lehetett azokat az adatokat, amik a téli tesztek során megvoltak, de rengeteg olyan pályás olyan helyszín, ahol majd improvizálni kell, és nem minden feltétlen alakul majd úgy, ahogy az autó igazán szeretné. Az a jó kérdés, és erre vagyok igazán kíváncsi, hogy akkor mi történik a Mercedes-szel a továbbiakban.
Hamiltonnak mennyire lehet megnyugtató, hogy saját gyengébb teljesítménye után most mégiscsak behúzott egymás után két futamot, és 17 pontra nőtt az előnye az összetetben.
Inkább csak azt gondolom, hogy ez az a fajta szerencsés alakulása a sorsnak, vagy a helyzetnek, amikor még egy rosszabb teljesítmény, vagy egy visszafogadott teljesítmény, és aztán végül is vezetést eredményez, vagy ugye a többiek eredményei úgy jönnek ki, hogy aztán az arrosban halászva végül is jól jön, rutint kihasználva megszerzi a lehető legtöbb pontot. És még szüksége lehet erre, mert valóban ez az év egyelőre úgy néz ki, hogy Hamiltonnak bármennyire nem indult túl könnyen a Mercedes szempontjából, meg a saját teljesítmény szempontjából sem, minden eredménye maximálisra futott ki szinte minden hétvégén, kivéve Melbourne. És további részében lehet, hogy lesznek még olyan bizonytalanságok, olyan fejlesztési lukak, olyan hullámvölgyek, amikor majd visszafizeti ezt a sors idézőjelbe a többieknek, amikor talán majd Hamiltonnak jön ki rosszabbul egy adott hétvége.
Csapaton belül Valtteri Bottas közel lenne Hamiltonhoz, hogyha be tudta volna húzni az azeri nagy díjat, így azonban a mostani második helyével is távolodott Hamiltontól.
Igen, itt a rajtnál sok minden eldőlt, hiszen azzal, hogy Bottas nem Hamilton támadta, hanem Vettel került a Mercedes 71 számúja elé, így ezzel tulajdonképpen a csapaton belüli versenynek is vége lett rögtön ott egy csapás, hiszen onnantól kezdve Bottasnak és a csapatnak egy cél volt, hogy valahogy Vettel elégerészék, így viszont Hamilton olyan simán le tudott lépni. Az jó kérdés lett volna, hogyha Bottas ott van Hamilton mögött, akkor ő tartani tudta volna a brit tempóját az első etapban, ahol ő 6 másodpercre leszakította Vettelt, és igazából az a Bottas versenyének is vége volt Hamiltonnal szemben. Ez egy jó kérdés csapata, mert nyilván a Mercedes túl sokáig nem engedte volna őket ezt eldönteni akkor is, hogyha egy-kettőbe fordulnak, de volt az teljesítmény, akkor lett volna igazán jól emérhető, mert így gyakorlatilag csak a Vettel elleni páros megnyerése volt a tét, azt megcsinálták, részben a Ferrari dolgoztak ki nekik, de ennél többre már nem futottak.
Sebastian Vettel azt mondta, hogy elkerülhetetlen volt a második kerékcsere, de ez olyan nyilatkozatnak tűnt, mint amikor az ember kicsit védeni próbálja a saját csapatát, levenni róluk a felelősséget. Te hogy érezted?
A számok magukért beszélnek, két kör különbséget cseréltek kereket Vettel és Bottas az első kiállásoknál, majd Bottas ugyanazzal a gumival a 20. körtől félig autózott jó tempóval, Vettel pedig cserélt egy kereket 20 körrel később durván. Olyan túl nagy csodák nincsenek, ez a kiállás, ez két pozíciójába került a Ferrari-nak, hogyha nem vállalják be, akkor még mindig ott lett volna az esély arra, hogy próbálja tartani a második helyet, mert ha hamarabb elfogynak a gumik, akkor Bottas megelőzi, de akkor is ott a dobogó, hiszen Verstappen nem tudott volna túl sokat tenni az előzés érdekében, ráadásul úgy, hogy megsérült az első szárnyvégnek, hogy végképp nem, de alapvetően az látszik, hogy a Ferrari most ezzel nagyon menjünk. Talán túl opportunisták voltak, és ezeket a kedvezőnek tűnő, vagy olykor túl kedvezőnek tűnő virtuális biztonsági autós fázisokat, amire egyébként én magam őszinte megmondom, az év elejé Melbourne-i szituációt újságosan a Rivalda fénybe helyezte a VSC alatti szakaszokon szerezhető előnyt, és talán emiatt szokásosnál nagyobb figyelemmel kísérik a csapatok is ezeket a lehetőségeket, talán elugrasztotta, el tudta be őket, vagy ki őket túl hamar a bokorból, akkor, amikor egyébként szerencsésebb lett volna várni, megnézni a többiek reakcióját. Nem volt ez akkor előny. Én azt gondolom, hogy a Ferrari egyébként úgy számolt, és ezt majd utólag talán meg tudjuk tőlük, vagy talán az elemzésekből kiderül, hogy ők a kiállást követően ki tudták volna hozni Verstappen elé a virtuális biztonsági autós kiállást követően, hiszen ez nagyon kicsi múlt, nem sokon múlt, hogy Verstappen ott maradt Vettel előtt, vagy hogy Verstappen mögé érkezett vissza a kiállást követően. És azt gondolom, hogy ez már egy számolási hiba volt a csapattól, hiszen így szándékosan Verstappen mögé kijön, nem volt túl sok értelme, úgyhogy gumi előnye nem volt Vettelnek, jelentős gumi előnye, néhány körrel frissebb, de ugyanolyan közepes keverékű gumikon volt, mint Verstappen. Ez alapvetően azt gondolom, már ott eldőlt ez a csata, hogy nem tudták a holland elé kihozni, és ez mutatja azt, hogy talán ez egy túl gyors és nem túl megalapozott döntés volt a Ferrari-től, ez a hirtelen második kiállás.
A kínai nagydíj első szakaszáig majdnem minden álomszerűen alakult Sebastian Vettel szempontjából, azóta viszont sorra dobja el a pontokat a német klasszis és a Ferrari. Ez véletlenszerű, vagy a szerencsén múló dolog, vagy pedig össze kell szednie magát Vettelnek és a Ferrarinak?
Részben a véletlenem múlt, hiszen például nyilván a kínairól nem tehettek feltétlen. Ugyanakkor például erről, vagy a Vettel hibáról a bakui újraindításnál nyilván ők is sokkal inkább változtattak volna ennek a kimenetelén, vagy ezeknek az eseményeknek a kimenetelén. Kicsit a Ferrari azt gondolom, hogy elkezdte elhinni, hogy jobbak, mint a Mercedes minden körülmények között az év első néhány futamát követően, és túlzott maga biztosság, vagy éppen felépülőben levő túlzott meg a biztonság, ütött vissza nagyon gyorsan, úgyhogy gyakorlatilag az ötödik futam után arról beszélhetünk, hogy most egyértelműnek tűnik egy érezhető Mercedes fölény, és mindkét tabellán a Mercedes áll az élen. Miközben, ha visszagondolunk csak néhány futammal korábbra, akkor pont ezt a képet láttuk a Ferrari szempontjából kirajzolódni, úgyhogy egyrészt még semmi nincs messze, mert már nagyon sokat billent a mérlegnyelve egyik vagy másik irányba, úgyhogy most jön egy olyan pálya, ahol akár a Red Bull is erőből ott lett a győzelemmel Monakóban, meg hát jönnek majd a további fejlesztések, akár például a motorfejlesztések Kanadára, úgyhogy inkább azt mondom, hogy amit eddig láttunk, az volt egy része, egy szakasza a bajnokságnak, majdnem a negyede, és akkor mostantól megint egy másik részét írjuk, majd kérdés, hogy azt kiveszi jobban.
Ha már a Red Bullt említetted, Max Verstappen harmadik lett, ezzel pedig megtört pech szériája, vagy mondhatjuk azt is, hogy hiba szériája, bár teljesen hibátlanul nem vezetett, de a dobogó így is meglett.
Igen, a dobogót kellett egyrészt az egyikönen probléma, másrészt a Ferrari stratégiai hibája Vettellel, de régen is akkor kell pozícióban lenni, amikor a lehetőség adódik, és most Verstappen volt ott. Ricardo nem teljesítmény nyújtott, kellett ezt persze a jobb rajtpozíció, meg ennek a megtartása az egyes kanyarban, meg az első körben, de azt követően ugye Ricardo saját maga áldozatává vált, illetve voltak azért apró hibái, és a végén kicsit szerintem bele is unva abba a senki földjébe, ahol vezetett, szórta egymás után a gyors köröket, majd az újabb töltőköröket, mint egy időmérőn menne, de hát nagy jelentősége nem volt, mert ezzel igazán nem került közel a dobogóhoz. Verstappen meg a sérült autóval, a némileg sérült autóval is hozta azt, amit egyébként nem biztos, hogy olyan könnyű volt hozni, de végig is megcsinált, és most azért összeszedetten vezetett, leszámítva azt a pillanatot Stroll mögött, amikor megsérült az első szárnya.
A középmezőn csapatai ezúttal is nagyot küzdöttek egymással, az látszik, hogy a Renault és a McLaren közel van egymáshoz. A McLaren rengeteg fejlesztéssel érkezett Barcelonába, de ezen a napon azért nem sikerült minden igazán jól Fernando Alonsoéknak. Alonso már a rajt után nagyon visszaesett.
Valóban, ugyanakkor azt nézzük, hogy Alonso a 8. helyről rajtott, és a 8. helyre futott be, igazából csak hozta azt a predesztinált a rajtpozíciója. De hát azért a futam teljes képét megnézze meg azt, hogy még Charles Leclerc 10. lett, jóval erősebb teljesítmény is lehetett volna ebből. Összességében olyan nagyon csalódottak nem lehetnek, megint pontokat gyűjtögettek jó néhányat Alonsonak köszönhetően, ugye Vandoorne alatt megállt az autó, de nincs még mindig ott ez a McLaren, ahol ők lenni szeretnének, ugyanakkor meg egyértelműen fejlődik, vagy lépkednek előre. És lehet ezzel az autóval már úgy, ahogy csatázgatni, inkább úgy fogalmazok, de hát azért ez a McLaren, hogyha mindentől eltekintünk, és az összképet nézzük, azt, hogy a McLaren történelme miről szól, és hogy egyébként hol kellene, hogy legyenek megnézve az eddig réjüket, akkor azért ez a McLaren elég komolyan belecsúszott a középmezőny sűrűjébe, és nem, hogy a középmezőny élén táncol, hanem valahogy próbálja a középmezőny élét inkább utolérni, hogy így fogalmazok, és azért ehhez kell még egy Alonso klasszis is, mert két átlagpilótával sokkal nehezebb dolga lenne a csapatnak hozni.
Az pedig pedig most egyértelműen látszott Barcelonában, hogy elég nagyok a különbségek a csapatok között. Hamilton is nagy fölénnyel nyert, tulajdonképpen, hogyha Bottast ide vesszük, akkor a tiszta körülmények, illetve a sokadatos helyzet alapján a Mercedes előrébb jár, de hát a Ferrari és a Red Bull előnye is hatalmas a középmezőnyhöz képest.
Valóban nagyon szétszakadt a mezőny, de hát ez a maximum vagy ha új szabályrendszer, vagy ennek a szabályrendszernek a teljesen érintetlenül hagyása segítene. Az apró módosítások, amik most is eljönnek majd ugye jövőre, ami is feltétlenül apró az első szárnyal, meg a hátsóval mindig a nagy csapatok már hagyják a vizet olyan szempontból, hogy milyen gyorsan mennyi fejlesztést tudnak elvégezni, és milyen gyorsan találnak jó irányt, és ma már mondjuk 10, még 8-10-12 évvel ezelőtthöz képest is sokkal kevesebb hibával dolgoznak a nagy csapatok, sokkal pontosabbak a szimulációik, sokkal komolyabb a háttérmunkájuk, és éppen ezért szinte kizárt, sőt, gyakorlatilag az utóbbi időben nem is nagyon fordul olyan elő, hogy valamelyik középcsapat, netántán kis csapat valami olyan ötlettel rukkol elő, vagy valami olyan extra gondolat pattan ki a fejükből szikra a tér folyamán, vagy az autók továbbfejlesztési folyamán, amivel jelentősebb előnyre tudnak szert tenni, vagy legalábbis csökkentik a hátrányokat nagyokhoz képest, és már gyakorlatilag minden ötlet azért a szinte kizárólag a nagyoknál van, és onnan kerül le a kisebbek, mert a középcsapatok kerékpárába. Nehéz helyzet ez, de ez rövid távon nagyon nehéz megoldani, mert teljesen egyértelműen két ligába játszik a Forma 1, és még valahol örülhetünk is neki, hogy nincsenek konkrét sereghajtók, mint régen, hanem gyakorlatilag megszűnt az Auber fellépett a középmezőnybe, és inkább az élmezőny az, ami teljesen egyértelműen elválik előrefele, de ezen talán a 2021-es szabályok, és elsősorban a költségcsökkentés, meg az ezt felülíró vagy körülíró szabályrendszer, és ez nagy általánosságban nagyon nehéz megmondani, hogy ez mennyit javíthat az összképen, de alapvetően inkább csak az igazságosabb bevételeloszlás és a kis csapatok, középcsapatoknak is picit megerősödő, többet juttató rendszer okozhat majd ezen komolyabb változást, amíg a nagyobb fölözik le a nagyobb hasznot, és eleve több szponzorral, több saját tőkével rendelkeznek, addig mindig nekik lesz több lehetőségük, és ez most nagyon látványos tükröződik az eredményeken.
Weber Gábor Formula 1-es szakkommentátort hallották. A verseny első körének rajtbalesete után az egyaránt francia Sébastien Grosjean és Pierre Gasly, illetve a német Nico Hülkenberg is kiesett. A sportfelügyelők döntése alapján az esetnél Grosjean egyértelműen hibázott, ezért 3 helyes rajtbüntetéssel vághat neki jövő hétvégén a monakói nagy díjnak. A Monte Carlo-i verseny előtt Hamilton 95, Vettel 78, Bottas 58, Räikkönen 48 ponttal áll, Ricciardo 47, Verstappen 33, Alonso 32, Hülkenberg pedig 22 pontot szerzett eddig. A csapatoknál a 153 pontos Mercedes vezet, a 126 pontos Ferrari és a 80 pontos Red Bull előtt. A középmezőnyben a Renault és a McLaren egyetlen egy pont választja el egymástól, a Renault 41, a McLaren 40 pontot gyűjtött eddig. Célegyenes. Már a véget ért a Célegyenes. Friss műsorra a legközelebb jövő hétfőn este 8:30-tól várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.infostart.hu oldalon keresztül. A társszerkesztő Domanics András nevében is köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.